Sorozatunk most már a második fél idejébe érkezett, és a bibliai könyvek szempontjából a vége felé jár, hiszen Jelenések könyvére tértünk már át. Jelenések könyvének a második nagy vázlatproféciáját és egyben egyik leglenyűgözőbb látomás sorozatát szeretnénk áttekinteni a mai nap során. Jelenések könyve 4. fejezetétől a 8. fejezet első verséig. Ezt a részt úgy is nevezzük, hogy a hétpecsétes könyv, illetve a hétpecsétes könyv felnyitásával kapcsolatos látomások gyűjteménye. Itt is lesz egy bevezető látomás, amit jeleztem a táblán, ugye a hét levél előtt is volt egy bevezető látomás, és a hét pecsét előtt is van egy bevezető látomás. Tehát ezt a táblán, ahogy tetszenek látni, ezzel a jellel jeleztem, hogy mindegyiknél van egy bevezető látomás, és azután indul útjára, ugye 2 héttel ezelőtt a hét levelet tekintettük át, és ma pedig a hét pecsétnek a felnyitását fogjuk áttekinteni. Azért is érdemes megjegyezni ezt az egyszerű ábrát, mert teljesen párhuzamos ez a két látomás sorozat, tehát ami a hét levélben egymás után következő időszakokra érvényes, a keresztény közösségek minősége szempontjából ugyanaz lesz az érvényes, de most itt nem keresztény közösségeket minősít Jézus Krisztus, aki ezt a látomást adja János apostolnak, hanem a keresztény közösségek és a világ küzdelmének a pillanatnyi állását. Tehát ugye a bevezető látomás mindig ráhangol bennünket a látomás sorozatra, itt is nagyon részletesen elemeztük 2 héttel ezelőtt a bevezető látomást. Jézus megjelent 7 gyertyatartó között, járkelt, a jobb tenyerén 7 csillag volt, és 2 élő éles kard jött ki a szájából. 3 jelképet azonosítottunk, és magának a látomásnak az értelmezése megnyitotta előttünk a 7 levélnek a szerkezetét, hogy itt valóban 7 keresztény közösségről van szó, amelyek elsőrendben itt Kis-Ázsiában helyezkedtek el. Itt van Efézus, itt van Szmirna, Pergámum, Tiatira, Szárdis, Filadelfia, Laodícia. Tehát egy ilyen U-alakban, fordított U-alakban elhelyezkedő gyülekezetek egy római hadiút mentén, elsődlegesen tehát Jézus kijelentése ezeknek a keresztény közösségeknek szólt, ezeket minősítette, de ugye fölhívtam a figyelmet a bevezető látomásban egy mondatra, amelyben Jézus ezt mondta, hogy írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát egyszerre volt ez kijelentés 7 korabeli első századi keresztény közösségről, de egyszerre kijelentés a történelem országútján egymás után következő 7 keresztény korszakról. Miután Isten Jézus Krisztus által bemutatta János apostolnak a kereszténység elmúlt 2000 éves történelmét, az egyházak, vagyis a keresztény közösségek szempontjából, azután most újra jön egy bevezető látomás, ez a 4. és 5. fejezetben található, Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében. Először próbáljuk ezt megérteni, ezt a bevezető látomást. Próbálunk kulcsot találni a látomás sorozathoz, és miután ezt megtettük, rátérünk azokra a látomásokra, amelyek az egyes pecsétek felnyitásakor jönnek ki elénk, mert ahogy a hétpecsétes könyvnek az első pecsétjét felnyitja Jézus Krisztus, kijön egy fehér lovas, és hogy még mi minden történik, azt majd látni fogjuk. A második pecsét felnyitásakor kijön egy vörös lovas, a harmadik pecsétnél kijön egy fekete lovas, a negyedik pecsétnél egy sárga lovas, halott sárga, gennysárga szó szerint. Az 5. pecsétnél megszűnik a lovasok kijövetele, mint látomás, de ott egy másik látomás lesz, majd az oltár alatt levő lelkeknek a látomása. Ez lesz az 5. pecsét felnyitásakor. A 6. pecsétnél már felgöngyölődik az ég, mint egy papírtekercs, már egészen a világ történelmének lezárulásáig halad a látomás. De mielőtt a 7. pecsétet felnyitná Jézus Krisztus, itt találkozunk először Jelenések könyve látomásaiban azzal, hogy van egy közbeékelt látomás is az elpecsételésről. Ezt jeleztem így egy ilyen rajzos résszel, és a közbeékelt látomás, tehát a 6. és 7. pecsét közé közbeikelt látomás befejezése után nyitja fel a hetedik pecsétet, ami már az egész történelmünknek a lezárulása, ami olyan közel megy a véghez, ahol, amilyen közel sehol máshol nem megy a Biblia véghez. Egy olyan proféciát mond, hogy lő nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Majd lefordítjuk, hogy ez a fél óra, ez a prófétai napével, szerint ez hány nappal azonos. Tehát olyan közel megy a történelem végéhez, lezárulásáig, mint egyetlen egy látomás sem, és ezzel fejeződik be ez a látomás sorozat. Említettem a kedves hallgatóknak múltkor, hogy Jelenések könyve látomásai összetett látomások, tehát nagyon oda kell figyelni. Itt is látjuk, hogy legalább három látomással van dolgunk. Van egyrészt egy bevezető látomás, ez a negyedik és ötödik fejezet. Van látomások fűzére vagy sorozata, ugye ez a hatodik és a nyolcadik fejezet első verse, és van egy harmadik típus, a közbeékelt látomás. Ha nagyon odafigyelünk és a jelképeket azonosítjuk, azonban 2000 évet három oldalon látunk összefoglalva, ami azért óriási dolog, hogy az elmúlt 2000 évet mi három oldalon, ha odafigyelünk, megérthetjük. Nézzük akkor, hogy miről szól a bevezető látomás. Olvasom a negyedik fejezet első versétől. Ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben. És az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondta. Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. És aki ült, tekintetére nézve hasonló volt a jáspis és sárdiusz kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székekben láttam ülni a 24 vént fehér ruhákba öltözve, és fejükön aranykoronák voltak. A királyi székekből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki, és 7 tűzlámpás égett a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke. És a királyi szék előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz, és a királyi szék közepett és a királyi szék körül 4 lelkes állat, szó szerint 4 élőlény, szemekkel teljesek elől és hátul. És az első élőlény hasonló volt az oroszlánhoz, és a második élőlény hasonló a borjuhoz, és a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, és a negyedik élőlény hasonló volt a repülő sashoz. És a 4 élőlény, melyek közül mindegyiknek 6-6 szárnya volt, körös körül és belül teljes volt szemekkel, és meg nem szűnt nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. És mikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adtak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesett a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádta azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. És láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, mely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit? És senki, se mennyen, se földön, se föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. Kedves hallgatók, tudom, hogy itt egy fejezethatár volt, most már átléptem az ötödik fejezetbe, de tudjuk, hogy a Biblia fejezet beosztása csak 16. századi, itt különben nem kellett volna fejezethatárt alkotni, mert ez egy teljesen egybefüggő látomás. Idáig olvastam, mert itt történik majd egy rendkívüli dolog, de próbáljuk megérteni azt, amit János apostol látott, egyébként rendkívül szemléletesen írta le. Azt mondhatnánk, hogy a Bibliában egy rendkívüli résznek vagyunk itt a szemlélői, bepillantásunk nyílik a mennybe. Bepillantásunk nyílik az Atya trónusához. De annyira visszafogott a látomás, például nem ismeri néven nevezni a mennyei atyát. Mindig így beszél róla, hogy aki a királyi széken ül. Mindig ezt mi a királyi széken ül. Ez adta az ihletet a Jézus Krisztus apokalipszise második kötetét illusztráló grafikusunknak is, hogy amikor ábrázolja ezt a jelenetet, a királyi széken ülőt, mint egy az alakját kihagyja, de jelzi, hogy itt valaki ül a királyi széken, csak nem ábrázolja, mert az Istennek a nagysága, a mennyei atyának a jelleme, és az egész megjelenése annyira csodálatra méltó, hogy János apostol erre nem talál szavakat. Csak ezt mondja, a királyi széken ült. Meg a királyi széken ülőnek jobb kezében volt ez a hétpecséttel lezárt, ugye hétpecsétes könyv. Tehát vegyük számba, hogy mit is látott János apostol. Látta a mennyet. Látta magát a mennyei atyát egy trónuson, és látta azt, hogy a mennyei atya körül ott van az Istennek a hét lelke, a Szentlélek jelenléte is az atya mellett betölti a mennyet. Ott van még 24 vén, 24 presbiter az emberiség előrse, és ott van 4 élőlény az angyal seregek hát képviselői közül, talán 4 kérubra lehet gondolni, akit Ezékiel könyvéből már ismerünk, tehát egy előző bibliai részből, Ezékiel könyve első fejezetétől fogva már ismerünk, és a mennyben valami határtalan nagy tisztaság van, ezt ugye színekkel festi le, hogy szivárvány van az atya trónusa mögött, smaragdhoz hasonló zöld színt lát, és üvegtengert lát előtte, tehát valami csodálatos tisztaság, és valami a színeknek önazonosságát látja a jáspis vöröshöz, a smaragdzöldhöz, és az üveg színtelen tisztaságához hasonlítva magát a látomást, és az Istennek osztatlanul mindenki dicsőséget és tisztességet ad. A 4 élőlény is, a 24 vén is, az emberiség előrse is, tehát a mennyben csodálatos harmónia van, nyugalom van, áttetszőség, transzparencia és valami határtalan nagy békesség, amit emberi nyelv szinte nem is tud kifejezni, mert a mi zajos és nyugtalan földünkről nézve ez a jelenet szinte olyan hihetetlennek tűnik, de mégis a látomás azt igazolja, hogy a menny az egy létező valóság, az létezik a tér és idő koordinátái között valahol messze innen a földünktől, és a menny valóságos hely akkor is, hogyha megfoghatatlan, és alig ha írhatja le emberi nyelv, alig ha tudja elmondani emberi kifejezés. A hangsúly azonban a látomásban most áttevődik arra, ami történik a mennyben. Mi történik-e látomás szerint a mennyben? Mennyben az történik, hogy miután számba vette itt a helyszínt, a körülményt és a szereplőket, János apostolnak a tekintete a királyi székben ülő alakjára szegeződik, és látja, hogy a jobb kezében egy hétpecsétes könyv van. És ugye, mint régen, ahogy a könyveket előállították, tehát ne egy mai könyvre gondoljunk, hanem egy ilyen hát összehajtott könyv tekerse, mint egy lapot így összehajtok, és a királyi széken ülő jobb kezében itt van ez a könyvtekercs, és így 7 pecsét lóg le róla, tehát le van pecsételve, tehát ez egy lezárt könyv. És János apostolnak a figyelme arra terelődik, hogy ahogy az atya fogja ezt a lezárt könyvet, megszólal egy erős angyal, a látomás, a békés, nyugalmas látomást hirtelenül valami mozgalmasság váltja föl, és fölteszi a kérdést, hogy ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit. És akkor azt látja János apostol, hogy senki se menjen, se földön, se föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni, és ez olyan megdöbbentő hatást tett János apostolra, aki ezt látomásban látta, hogy azért én igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, még a ránézésére sem. Hát először is itt tisztáznunk kellene egy jelképet, mit jelenthet ez a könyv, ez a könyvtekercs. ez a 7 pecséttel bezárt könyvtekercs, ez mit jelenthet? A Bibliát, ha eddig elolvassuk, mert ugye Jelenések könyve a 66. irat, tehát előző 65-öt már úgy, ahogy el kellett volna, vagy el kell olvasni, Dániel könyvében a 10. fejezetben találunk egy ilyen kifejezésre, hogy az igazságnak a könyvét, vagy az igazság könyvtekercsét említi a Biblia, az igazság írását, vagyis az egész emberi történelmet jelképezi, de az Isten szempontjából kiértékel történelmet. Végül is a mi emberi történelmünk egy hatalmas folyamat, egy több évezredes folyamat, de vajon a mi emberi történelmünk honnan, hová halad, meg mi is a mi emberi történelmünk, mit fejez ki? Talán akik nézik a Mindentudás Egyetemét, az elmúlt héten Ormos Mária történész beszélt arról ilyen provokatív címmel, hogy van-e történelem. Van-e történelem? Jó cím, ugye, hogy van-e történelem? A Biblia szerint van történelem, csak az a kérdés, hogy kinek van rálátása erre a történelemre. És ki tudja ezt úgy kiértékelni, ahogy az a valóságban lezajlódott, és ahogy a valóságban mi is most is benne élünk a történelembe, és a valóságban hova vezet ez a történelem? Honnan és hova vezet ez a történelem? Minden esetre ez a 7-pecsétes könyv a történelemnek a titka, vagyis az, hogy ki az ember, aki a történelem titkát fel tudja nyitni, ki az a valaki, aki hitelesen meg tudja magyarázni az emberiség történelmét, akkor, amikor látjuk unosuntalan, hogy az emberek mindig átírják a történelmet, minden 50 évenként egy új történelmi szemlélet bontakozik ki, és hát oly sok felfogás van különben a vallásokban, és keleti vallások azt mondják, hogy tulajdonképp történelem nincsen, ez egész egy álom, ami zajlik itt a Földön. Ez mindig úgy visszatér önmagába, ugye az örök visszatérés keleti tan, hogy minden ismétlődik. Ugye ezt a Bibliában Bölcs Salamon mondja el a Prédikátor könyve első fejezetében, hogy ami volt, ami van, az ugyanaz, ami volt, és ami jön, az ugyanaz, ami van és volt. És sokszor az ember ránéz a történelemre, és azt mondjuk, hogy minden ismétlődik, az emberek ugyanazokat a hibákat elkövetik, a nemzetek is, az erősebb mindig le akarja győzni a gyengét, és a történelem egy vigasztalan képződmény. Ahogy például Schopenhauer vagy Nietzsche mondta, és nyomokban például Babits Mihály is vallotta, a történelemben semmi logika nincsen, a történelemben semmi értelmes irány nincsen. Borzalmas ez a történelem, és senkinek nincs belelátása, hogy mi miért történt az a sok háború, vérontás. Európában ugye most sokat emlegetik a mostani konfliktus nyomán is, hogy Európa arculatát 1648-ban szabta ki a vesztfáliai béke, hát akkor hozták létre a nemzetállamokat. Sokan mondják azt, hogy nem, hát a jaltai csúcs az szabott utat a világnak, de történészek is, politológusok is mind a mai napig teljes tanácstalanságban vannak, ha valakinek úgy odaszögeznénk a kérdést, tessék mondani, ön egész életében ezzel foglalkozik, a történelem foglalkozik, tessék mondani, hol járunk mi a történelemben, és merre felé vezet ez a történelem. Én néztem a Mindentudás Egyetemén az akadémikus előadását, odafigyeltem, hogy mond-e valamit, nekem nem mondott semmi olyasmit. Nagyon szép részlet dolgok voltak, van-e történelem, végül is kiderült, hogy lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, ha akarom, vemhes, akarom, nem vemhes. De hogy a végén valami megnyugtatott, hogy kérem szépen, ez innen indult, ide jut, vagy ez egy örök visszatérés, egy ciklikusság, vagy egy linearitás, hogy ez innen indult, ide jut, ez senki nem meri kimondani, pedig hát ez csak egy változat, egy megoldás lenne a sok közül. Nem is azt kérem, hogy mondják ki, de legalább vázolják a számba jöhető lehetőségeket. Kedves hallgatók, most megtudjuk, hogy mi a történelem. Ebből a bevezető látomásból megtudjuk, hogy mi a történelem. Azért élezi ki ez a bevezető látomás, hogy senki ember nem tudja megmondani, hogy mi a történelem. Nem, hogy megmondani, ránézni nem tud, nem, hogy felbontani nem tudja a 7-pecsétes könyv titkát, de ránézni nem tud. És János apostol persze, hogy igen, sír, Mert hát azért szomorú az is, hogyha a saját személyes életünkkel nem tudunk elszámolni, hogy miért is vagyunk, és eddig miért is éltünk, de ugyanilyen szomorú, hogyha az emberi nemünk történetével kapcsolatban maradunk homályban. Tehát persze, hogy János apostol magába roskadva sír, és most jön a látomásban a nagy fordulópont. Miközben ugye képzeljük el magunk előtt, hogy János így leszegi a fejét, és szinte is zokog. Igen, sír. Az ötödik versben így folytatódik a látomás, ötödik fejezet, ötödik versében. És egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak hét pecsétjét. És láttam a királyi szék és a négy élőlény között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. Hét szarva és hét szeme volt, ami az Istennek hét lelke, mely elküldetett az egész földre, és eljött, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből, és mikor elvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypohalak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És énekeltek új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És láttam és hallottam a királyi szék az élőlények és a vének közül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10.000-szer 10.000 és 1.000-szer 1.000 volt. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. Sőt, hallottam, hogy minden teremtmény, mely volt a mennyben és a földön és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a négy élőlény mondta, ámen. És a 24 vén leborult, és imádta az örökkön örökké élőt. És láttam, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallottam, hogy a négy élőlény közül egy mondta, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj! A legrégebbi kéziratokban a lásd nem szerepel, tehát a jöjj arra vonatkozik, hogy amikor a bárány kinyitja a pecsétet, amikor az első pecsétet felnyitja, erre azért mondja, hogy jöjj, mert az első pecsét felnyitásakor kijön egy látomás. Kinyitja a második pecsétet, megint kijön egy látomás. Kedves hallgatók, próbáljuk megérteni ezt a bevezető látomást. Miről van itt szó? Senki nem tud ránézni a könyvre. Nem, hogy felnyitni, nem tudja ránézni sem tud a könyvre. És miközben János apostol szomorú és sír, hall egy szózatot, hogy ne sírj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Ahogy meghallja ezt a szót, hogy oroszlán, ugye az oroszlán az állatok királya, az erőnek a jelképe, az erőhatalom jelképe, János apostolnak remény támad a szívében, hogy mégiscsak van, aki fel tudja nyitni a hétpecsétes oroszlán. Felkapja a tekintetét, de oroszlán helyett bárányt lát. És azt a bárányt is úgy, mint megölöttet. Óriási a különbség. Hallja, hogy oroszlán, győzött az oroszlán, és látja, hogy ott van előtte a megöletett bárány. Ez az egész bevezető látomás kulcsmozzanata. Próbáljuk ezt megérteni. Nyilvánvaló ebben a bemutatásban az, hogy Isten szerint van értelme és van célja az emberi történelemnek, van győzelmes magyarázata, és van győzelmes végkifejlete az emberi történelemnek, de azért kellett ezt így bemutatni ebben a látomásban, mert az Isten szemében egészen más a győzelem. Ha az Isten azt mondja, hogy győzelem, ezen az Isten mást ért, mint ha mi azt mondjuk, hogy győzelem. Ha mi azt mondjuk, hogy győzelem, az erőnek és a hatalomnak a sikerét értjük. Oroszlán. Ha az Isten azt mondja, hogy győzelem, akkor az Isten azt mondja, hogy ebben az emberi történelemben, a bűnnel fertőzött emberi történelemben nem az erő és a hatalom hozza el a győzelmet és a megoldást, hanem az áldozat, a szeretet, a halálig hű ragaszkodás ahhoz az emberiséghez, amely eljátszotta a történelmét, és ami eltávolodott az Istentől. Jézus Krisztus a bárány, ugye a bárány jelkép az általános, tehát az nem igényel különösebb. János 1.29 különben a szó szerinti azonosítása, János evangéliuma első fejezet 29. versében mondja a keresztelő János, hogy íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Jézus győzelme ad kulcsot ahhoz, hogy mi is az emberiség történelme, és hogyan is kell tekintenünk az emberiség történelmét. Az ember, amikor maga megírja a történelem könyveit, általában a nagy császárokat, királyokat, hatalmakat, hadseregek, háborúk, stb. Történelmét írja meg. Az Isten más történelem könyvet ír. Itt most látni fogjuk, hogy az Isten az elmúlt 2000 év történelmét pár szóval hogyan jeleníti meg. Nem úgy, ahogy mi. Mert Isten szemében a győzelem nem a hatalomnak, nem az erőnek a győzelme. Isten szemében az a győzelem, hogy elhangzik a proféció, hogy győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, és amikor föltekint János apostol, lát egy bárányt, mégpedig megölöttet, de ennek a báránynak azért 7 szarva van és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, tehát ugye a szarv az erő, a hatalom jelképe a Bibliában, a szem, a látás, mondja is, hogy az a Szentléleknek a jelképe, tehát Jézus győzött, de nem úgy, ahogy mi elképzeljük. Jézus nem erővel és hatalommal győzött. Jézus nem hangos beszéddel, nem mások letarolásával, nem mások félreszorításával győzött. Jézus életében az erő ott volt, hogy ő mindvégig ragaszkodott az igazság és a szeretet törvényeihez egy olyan világban, amely messze eltávolodott az igazság és szeretet törvényeitől. És egy ilyen világban Jézus mégis ragaszkodott ahhoz, hogy ő, ha eljön a mennyből, ő megmutatja az ő teremtményeinek, az embereknek, hogy csak az igazság követésében, csak a szeretet tökéletes követésében lehet igazi győzelem. Itt áthidalhatatlan a különbség. Az emberek mindig a hatalmat, mindig az erőt, mindig a látványosságot, mindig a nagy, ugye arra figyelnek az emberek, hogy kinek van több fegyvere, ki tud jobban letarolni egy másikat. Most is látjuk, egy világ elé állított színpadon történnek most is az események, ugye. Ki az erős, ki a hatalmas? Jézus Krisztus nem erővel és hatalommal, hanem úgy győzött a kígyó fejet, úgy taposott a kígyó fejére, hogy közben a kígyó a sarkába mart, tehát Jézus a Golgotán fejezte be az életét, mint tudjuk, de ez nem vereség volt. Ez volt a győzelem. A látszólagos kudarc, a halál, méghozzá a második halál tapasztalatának átélése, amit Jézus átélt, ez volt a győzelem. És ez azért mutatta be Isten így ebben a bevezető látomásban, hogy így hangolódjunk rá az emberi történelmünkre, amit most Jézus Krisztus be fog mutatni, miközben felnyitja a 7 pecsétes könyv egyes pecsétjeit, az ezeket a győzőket fogja bemutatni, vagyis azokat az embereket a történelem során, akik mindennél fontosabbnak tartották az igazságot és a szeretetet. Azok méltók, hogy erről a világról valamit is mondjanak. Jézus Krisztus tud mondani erről a világról és a történelmünkről érvényes dolgot, mert ő ezt az életet úgy szenvedte meg, hogy a valódi törvények felől, az igazság és szeretet törvényei felől élte meg ezt az életet, és akik őt követték, azok is így szereztek győzelmet, noha az ő életüket és győzelmüket talán nem is említik világi történelemkönyvek. Ki beszél itt azokról az igaz emberekről, akik a történelem során éltek, akik elszenvedték a rágalmat, akik a becsmérléseket eltűrték, akik az üldöztetésekben is szelidek maradtak és hívek maradtak az Istenhez. Ki beszél ezekről? Ők az ő életüket nem jegyezték fel a krónikák, az ő sorsukat nem örökítették meg a történelemkönyvek. Mondom, itt föloldhatatlan ellentét van az ember által látott történelem, a nagy, a hatalmasok történelme és a Jézus által látott történelem között. Jézus Krisztus az, aki méltó felnyitni a könyvnek a pecsétjeit, mert az emberiség történelméről csak az képes beszélni és érvényeset mondani, aki igazságban és szeretetben élte végig ezt az életet. Annak van mondani valója. Annak van súlya a mondatainak. Aki hatalmaskodva élte, pénzt, hatalmat gyűjtve, mások fölött erőfitoktatása, hogy másokat félre tud nyomni, ezek az emberek is beszélnek, sőt, ők iratják a történelemkönyveket is, de mit tudnak mondani? Van a rossznak logikája? A rossz értelemellenes, a rossz logikátlan. Én mindig úgy érzem, amikor történelemkönyveket olvasok, hogy beszélnek erről, beszélnek arról, megtudom ezt is, megtudom azt is, de a dolgoknak a mélyét nem tudom meg. Nem is tudhatom meg. Mert a dolgoknak a mélyét csak az képes földeríteni, aki az életet úgy élte, hogy az méltó ahhoz, hogy azt mondhassuk róla, hogy ő valóban élt. Ő nem csak itt volt, ő valóban élt, valóságosan, hitelesen élte végig az életet, és kitartott az igazság és a szeretet mellett, nem engedett meg magának igazságtalanságot, nem engedett meg magának szeretetlenséget. Ez a valaki tud beszélni a történelemről. És nyomában azok az emberek tudnak beszélni, akik őt követték a történelemben, mondom, akiknek a nevét talán föl se jegyezték, de azok az emberek vitték előre a történelmet, és azoknak az embereknek a munkája és győzelmei alapján alakult úgy a történelmünknek a valódi irányultsága, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy ők is úgy győznek, ahogy Krisztus győzött. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Ezért van a megöletett báránynak 7 szarva és 7 szeme, tehát a látszólagos gyengeségben, a látszólagos kudarcban óriási erő van. Tehát említettem önöknek, többször szoktam említeni ezt a hasonlatot, hogy még a 70-es évek végét értük, amikor egy tanárom itt a bölcsészkaron behívott az új szobájába, egy új képet tett föl a falra, egy hollandiai szobornak a képét, és úgy azzal szokott játszadozni, hogy megkérdezte az embereket, hogy önök szerint milyennek a szobornak a címe. A kép, amit föltett a falra bekeretezve, egy Hollandiában fölállított szobrot ábrázolt, amit szinte egy ilyen 4 kézlábra ereszkedett ember van tehát ez a szobor, ez van a képen. És hát akkor különböző tippeket mondtak, hogy mi lehet a szobor címe, mondjuk megaláztatás, vagy vereség, vagy kudarc, mert hát úgy áll, mint egy kutya az az ember ott a szobron. És akkor a professzorunk mindig úgy nevetgélt, sokakat végigkérdezett, még mindig nem tudtuk, hetek óta nem tudtuk a címet. Aztán végén, amikor mindenkit végigkérdezett, mondta, hogy az egyik akadémikus is azt mondta, hogy hát ez a kudarc, ez a vereség. Azt mondja, látják, kedves hallgató, ki tanítja önöket? Azt mondta a tanszékvezető, hogy ez kudarc, vereség, ennek a szobornak az a címe, győzelem. A II. Világháború áldozatainak állított emléket azok az emberek, akik másokat nem öltek meg, akik nem engedték meg maguknak az igazságtalanságot és szeretetlenséget, akik inkább vállalták, hogy őket öljék meg. És ezeknek így állítottak emléket, hogy most sok ember félreért és azt hiszi, hogy ez a kudarc. Nem, ez a győzelem. Körülbelül ezzel tudnám ellenpontozni, mert a látomás erről szól, hogy mi az emberi történelemben nagyon sokszor győztesnek kiáltjuk ki azt, aki erős, hatalmas, de a hétköznapi életben is. Tessenek megfigyelni, aki jobban tud kiabálni, fölviszi a hangját, elkezd hadonászni, csapkodni, hát akkor mindenki meghunyász, hogy micsoda erő van ebben az emberben, hogy tud kiabálni, hogy tudja az igazát érvényesíteni. Hát aki kiabál, meg csapkod, annál gyengébb ember nincsen. Ez vereség. Az Isten szemében ez a vereség, az emberek szemében ez a győzelem. Nem lehet föloldani az ellentétet. Az emberek szemében a meg nem tért, az igazságot, szeretetet meg nem ismerő, az be nem fogadó emberek szívében mindig az lesz a győzelem, ami harsány, ami erős, ami bámulnivaló, amit nagy tömegek követnek, ez a győzelem. Jézus pedig azt mondja, hogy biztosíthatlak benneteket, akik megértitek ezt a látomást, és bemutatom nektek az emberi történelmet, de úgy, ahogy ez a maga valóságában zajlott. Eszembe jut Hanvas Bélának az a kifejezése, amit egy könyve címéül is fölugrasztott, a láthatatlan történet. Amit mi tanulunk, vagy tanítanak a gyerekeinkkel az iskolákban, az a látható történet. De van egy láthatatlan története is az emberiségnek. Ez a láthatatlan történet elevenedik most meg. Az igazsághoz, szeretethez ragaszkodó emberek láthatatlan, sokszor nem dokumentált, nem is megörökített történelme, amiről sokszor csak a szájhagyomány beszél, vagy irodalmi művek, vagy olyan alkotások, amelyek azonban tisztüknek tartották az igazi nagy embereknek a sorsának a megörökítését. A láthatatlan történet. Nézzük ezt a láthatatlan történetet. Jézus felnyitja az első pecsétet, és láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adatott néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Ez az első történelmi látomás a fehér lóról és a fehér lovasról. Vegyük számba a jelképeket. A fehér a tisztaság jelképe. A ló az erő, a csatára felékesített ló tulajdonképpen a harcnak, harcolásnak a jelképe. Az íj, a nyíl megint csak a küzdelemnek a jelképe. A korona, ami a fején volt, Stefanos, ugye az eredetiben babérkoszorú, az a győzelem jelképe. És hozzá is teszi, hogy ki jött győzve, hogy győzzön. Tehát azt mondja itt Jézus Krisztus ezzel az első látomással, hogy amikor ő felnyitja az első pecsétet, itt a fehér lovas jelképében ugyanaz kerekedik ki, amit már előzőleg ő elmondotta az efézusi levélben. A kereszténység történelme egy győzelmi futással kezdődik. Ez a kereszténység történelme az első-második század elejé kereszténység, az őskereszténység legendás tisztasága, küzdeni tudása, és ki jött győzve, hogy győzzön, mit fejez ez ki? Hogy először a saját soraiban tett mindig rendet, és visszacsengenek a szavak az efézusi levélből, hogy megvizsgáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, de nem azok. És a kereszténység azért volt ilyen csodálatos a kezdete, mert belül tiszta volt. Nem tűrték a hamis tanításokat. Akkor is jöttek hamis tanítók, olvassuk el csak János 3 levelét, mennyi sok hamis tanítás volt. Péter levelében azt mondja az apostol, hogy a lelkekből vásár tűztek, annyiféle hamis tanító lépett fel. De mi volt az ős kereszténységben a csodálatos? Hogy megvizsgálták a tanításokat, és ami nem egyezett Krisztus tanításaival, a Biblia parancsolataival, azt leleplezték, és a kereszténység belül tiszta volt, és ezért kijött győzve, hogy győzzön. Ami belül tiszta, gondoljunk a saját személyes életünkre, ha nincs lelkiismeret furdalásunk, ha belül tiszta a lelkünk, akkor az életben sokkal könnyebben tudunk előre haladni és győzni. Hogyha belül megosztottak vagyunk, valami miatt furdal a lelkiismeret, valami elintézetlen ügyünk van, akkor hiába erő, hiába hatalom, nem olyan az életünk, ami ennek lenni kellene. Tehát ez az őskereszténységnek a bemutatása teljesen párhuzamos az efézusi levéllel. Mi jön a második pecsét felnyitás? Akkor rendkívül gyors látomások, egy vers örökíti meg ezeket. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, a második élőlény ezt mondta, jöjj. Tehát ez mindig azért mondja, hogy jöjjön ki a látomás. Tehát, hogy lássuk magát a látomást, amikor nyitja a pecsétet, kikerekedik egy látomás. És előjött egy másik vörös ló, és aki azon ült, megadatott annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adatott annak egy nagy kard. Ugye a vörös a pusztításnak, a vérontásnak a jelképe, persze más jelkép is, de itt elsősorban, hogy nagy kardot látott a vörös lovasnak a kezében, és a békességet elvette a földről. Hát mi következett az őskereszténység korszaka után, amit így nevezünk, hogy ókeresztény korszak? A rettenetes nagy keresztény üldözések. A keresztényeket úgy ölték, mintha barmokat vágnának le. Ekkor teljesedett be a Biblia szava, olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat. Tényleg a keresztényeket nem vették ember számba. Úgy ölték őket, mint a vágóhidra hajtott birkákat. Tertulliánusnak, a híres egyházatjának az ebben a korszakból, a harmadik századból való mondása azonban rávilágít arra, amit itt Jézus ki akar fejezni, a keresztények vére magvetés volt. Mindenki csodálta a keresztények erkölcsi szilárdságát, a keresztényeket nem törte meg az üldözés. Tovább folytatódik a kereszténység győzelmi útja, a fehér után a vörös szín. A harmadik színnél torpan meg ez a győzelmi vágta, mert a fehér és a vörös ló jelképei és látomásai után, amikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény mondta, jöjj, láttam azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon ült, egy mérleg volt kezében. És hallottam a négy élőlény közt szózatot, amely ezt mondta, a búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. A harmadik pecsét felnyitásakor mennyire különös, más színű lovas jön ki, fekete. A fekete ugye egyértelműleg a bukásnak, a halálnak, a gyásznak a jelképe. Itt valami történik, megszakad ez a győzelmi vágta, ez a győzelmi futás, de mi miatt? A fekete lovas kezében egy mérleg van. A mérleg a Bibliában Dániel könyve 5. fejezetétől fogva ismert jelkép, a híres történet Belsacár királyról, megmérettél, megmérettél és híjával találtattál. Itt valami bukás következett be. Itt valami elesés következik be. Úgy, ahogy egyébként az Efézus, Szmirna után a pergámumi levél is közli, Jézus 7 levélről szóló profécia sorozatában, itt a harmadik korszakban valami probléma lép közbe. Itt megszakad a győzelmi sorozat. Itt most tényleg bukás van a kereszténység és a világ kapcsolatában, mármint a kereszténység szempontjából van bukás. És azt is megmondja, hogy ezen mit kell érteni. Egy szózatot hall, miközben ez a látomás kikerekedik, hogy a búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár. Ha megnézzük ezeket az árakat, ugye itt a búza árról meg az árpa árról van szó, korabeli forrásokból utána lehet nézni, tehát itt most valahol vagyunk a harmadik, negyedik században, ha utána nézzünk, hogy milyen ára ez a búzáért és az árpáért, arra a következtetésre jutunk, hogy egy rettentő magas ár. Mikor van rettentő magas ára a gabonának? Akkor, hogyha nincs elegendő termés. És ha nincs elegendő termés, akkor mi van, akkor éhínség van. És megint csak a Biblia jelképes nyelvezetét csodálhatjuk, mert a Bibliában mit jelent ez, hogy éhínség? Mit jelent ez, hogy az árpának is rettentő magas az ára, a búzának is rettentő magas az ára, nyilván akkor a kenyérnek is felszökik az ára. A Bibliában a mag, a búza, a kenyér mindig az igének a jelképe, az Isten szavának a jelképe. Az Isten beszédét hasonlítja a Szentírás romolhatatlan maghoz. Ugye Péter első levele, 2. fejezete mondja, akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, az Istennek igéje által. Vagy Jézus is mondja a kenyér jelképre, Máté 4. fejezet 4. verse szerint, nem csak kenyérrel él az ember, nem csak testi kenyérrel él az ember, hanem minden igével, az ige is ugyanolyan, mint a kenyér, mely az Istennek szájából származik. Mindig mi miatt akad meg a győzelem a világban, akár a személyes életünkben, akár a keresztény közösségek életében? Ha nem vesszük komolyan az igét, ha nem vesszük komolyan az Isten szavát. Tulajdonképp a kereszténység egy szempontból el lehet mondani, mi a kereszténység. Az a kereszténység, ami komolyan veszi az Isten beszédét. ahol nem is ismerik az Isten beszédét, nem is akarják ismerni, vagy ha megismerték, nem úgy cselekszenek, hogy az Isten mondja, ott lehet teli szájjal kereszténységről szónokolni, de ott kereszténység nincsen. Kereszténység ott van, ahol komolyan veszik az Isten beszédét. Nem ott van a kereszténység, ahol azt mondják, hogy hiszünk az Istenben. Sok ember mondja, hogy hisz az Istenben, de az Isten szavát kézbe nem venné, vagy az Isten szavában nem hisz. Az Isten szava, ha ritkaság számba megy, ha éhínség van, ha az emberek kezében nincs ott az Isten szava, akkor megakad az egyéni életben is a győzelmi futás, és a kereszténység történelmében is azok voltak a legsúlyosabb válságok, amikor a Bibliát félretették. Igen, ebben a korban kezdik félretenni a Bibliát. Ez a 4., 5., 6. század. Itt egy nagy fordulat játszódik le. A kereszténység eddig miért tudott győzni, fehér lovas? Miért nem tudták megakasztani az üldözések sem a győzelmi futását? Mert a keresztények ragaszkodtak Isten szavához. Mert a keresztények tapasztalatból ismerték az Istent. Úgy éltek, ahogy az Isten mondta. Mindenki akkor szerez tapasztalatot Istennel, hogy ki az Isten, hogyan vezet bennünket az Isten. Ha megismerve, amit az Isten mond, mi is úgy kívánunk élni, ahogy az Isten mondja. Így lehet tapasztalatokat szerezni az Istennel. Abban a pillanatban, amikor az emberek félreteszik a Bibliát, és nagyon jól tudjuk, hogy a 4., 6. század között miért tették félre a Bibliát. Azért, mert a kereszténységnek a római államhatalom felajánlotta a birodalmi vallásnak a státuszát, és voltak keresztény vezetők, akik elfogadták azt, hogy hatalomhoz jussanak. A kereszténység számára nagyobb csapás nincsen, mint hogyha hatalmat fogad el. Ha a kereszténység belemerül a politikába, a hatalmi harcokba, aztán ugye ezzel jön a pénz és az érdekérvényesítés, jön a társadalom megosztás, hogy aki nem hozzám tartozik, az az ellenségem, és a többi. A kereszténységnek ez egy olyan hihetetlen, súlyos válságát idézi elő, ami le is zajlódott itt a 4.-6. század közben, és amit itt Jézusnak a pecsét felnyitása a fekete lovassal idéz elénk. Borzalmas dolog történik a nagy konstantinuszi fordulat után. A kereszténység látszólag szabad vallás lesz, látszólagos szabadság a legsúlyosabb szolgaságba bilincseli meg a kereszténységet. Politikai hatalommal karöltve járni, politikai hatalommal eljegyezni magunkat, hát ez a világon a legveszedelmesebb dolog. A politikai hatalom az a pillanatnyi érdekek érvényesítésének a hatalma, és a kereszténység föladta a Bibliát, föladta az evangéliumot, föladta Jézus követését. Nem véletlenül a Biblia szépen lassan kezd kiszorulni a kereszténység életéből, és a 4. századtól fogva egy 1000 éves időszak következik el, és csak úgy bámulni tudjuk, hogy mit meg nem tud mutatni Jézus Krisztus a történelmből, mert most ez a 4. pecsét, amit felnyit, ez a nem aranysárga, nem csodálatos szép sárga lovas jön ki, hanem, ahogy említettem, eztán így lehetne pontosan fordítani, hogy a fekete lovas után kijön a halott vagy geny sárga lovas. A halál után a feloszlás. A halál a temetés után, ahogy a halottat leteszik a földbe, a feloszlás. És mikor a 4. pecsétet felnyitotta, hallottam a 4. élőlény szavát, mely ezt mondta, jöjj. És láttam, és íme egy sárga színű ló, és aki rajta ült, annak a neve halál, és a pokol követi azt, és adatott azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, halállal, és a földnek fenevadjai által. Döbbenetes. Ez volt a középkor. A középkorban az emberek öltek fegyverrel, tele van háborúkkal ugye a középkor, öltek éhséggel, tele van ugye kolera járványok, ugye mert a háborúk után jönnek a nagy járványok, mint a kolera járványok, jönnek az éhségek, halállal jönnek az iszonyatos halálok, ugye Holbeinnek a sorozatát kellene itt levetíteni, a haláltánc sorozat, meg az egész haláltánc költészet a középkor derekán, és a 4. a földnek fenevadjai által. Bemerészkednek a falvakba, a városokba, a vadállatok, és fölfalják az emberi tetemeket. Ezért borzalmas végigtekinteni az európai, úgynevezett európai kultúra történetén, ami a magának a kultúrálatlanságnak és botrányoknak a története. Csak az előbb is említettem a Vesztfáliai békét, ami 1648-ban lezárt egy folyamatot. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy a protestantizmust 16. században nem tudták legyőzni. 17. században olyan háborúkba vitték bele a protestáns Németországot, hogy Németország lakosságának egy negyede maradt életben. Ezt mai szemmel elképzelve is az egy rettenet, nem? Hogy egy több milliós nemzet háromnegyedébe kipusztul. Európa. Kultúr Európa. A Biblia a középkorról nagyon sok látomást ad, nagyon sok jövendőlést ad. Ez az első középkorról szóló látomás. Majd folytatódik tovább a következő sorozatunkban, két hét múlva rá fogok mutatni, még a hét trombita szó látomásában mit mond a Biblia középkorról. De ezt érdemes megjegyezni itt a 6. fejezet 8. versét, hogy öltek fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadjai által. Az emberiség történelmének leggyászosabb, mert leghosszabb, több mint 1000 évig tartó időszaka, legalább a 6. századtól a 16-ig, de bizonyos értelemben a középkor azért az európai államok többségében a 18. századig folytatódott, vagy mint nálunk ugye Magyarországon egészen 1848-ig, hát március 15-e szüntette meg, de az is csak papíron, ugye, a jobbágyoknak az elnyomását, és mondta ki az alapvető szabadságjogokat. Tehát a középkor az 6. századtól 16. ez 10-11 évszázad, de még hosszabban 18. század, ez 12-13 évszázad. Hát nem tudom, hogy ezt el tudjuk-e gondolni, én sokszor gondolkoztam ezen még gyerekkoromban, hiszen szerettem a történelmet, hogy mi lett volna, hogyha én a középkorban születek. Olvastuk az egri csillagokat. Tehát mi lett volna, hogyha én lettem volna a Gergő, és ott lett volna a Vicuska, hogy mi volt ez az idő ott a 16. században, hogy hát az emberek tulajdonképpen, nem is azt mondom, mint a barmokat úgy ölték le az embereket, hát szinte annak se tekintették az embereket. Félelmetes történelmi kor volt. Ha valaki el akarja olvasni Dániel és Jelenések könyve összefoglalását, ezt a White könyvet a korszakok nyomában javaslom, egy egyszerű mondattal mutatja be a középkort. Európát szellemi gutaütés érte. A szellemi gutaütés után aztán minden jött. Mert ugye olyan, mint a gutaütött vagy agyvérzéses ember, hát hogyha elborítja az agyát a vér, akkor utána, mit tudom én, lebénul a jobb rész vagy bal rész, akkor már nem tud dolgozni, akkor már nem tudja magát rendesen kontrollálni. Nagyon kiváló, egyszerű, jellemző mondat, Európát szellemi gutaütés érte. Miért? Félretették Isten szavát. Félretették Krisztus tanításait. A keresztény Európa. Ennyire volt keresztény. A Biblia mérlegén ez nem keresztény Európa. Ez a legsötétebb korszak az egész világtörténelmnek. A mongolok vagy a tatárok nem hoztak létre ilyen sötét kultúrát. Meg hát ne felejtsük el, a mongol meg tatár pusztítás az pár évtizedekre menő dolog volt. Ez több évszázadokra menő dolog volt. Az eltorzult vallásnál rosszabb nincsen. Ha valami eltorzul, valami magasrendű, mert a kereszténység egy nagyon magasrendű vallás. De hogyha egy magasrendű vallás eltorzul, ha az alapjait veszíti el, akkor annál nagyobb sötétség nem köszönhet be a világba, mint egy eltorzult vallás térnyerése és hatalomra kerülése után. Igen, ám, de hogy idáig eljutunk a látomásokban, most már azt mondjuk, hogy biztos föl lehet lélegezni, vége lesz a középkornak. De most jön Jelenések könyve és Jézus Krisztus történelem látásának a csattanója, nem? A középkor a végén volt a legszörnyűbb. Nem a 6. században, nem a 8., nem a 10., nem akkor, amikor elkezdték a keresztes hadjáratokat, mondjuk 12., 13., nem is akkor, amikor az inkvizíció lángjai, mágiai először föllobbantak, 13. század, 14. század. A középkor a legfélelmetesebb a 16., 17., 18. században volt. Ezért is mutattam, hogy Idáig tart a középkor, sőt, Európa keleti részén még a 19. századig, egyes elemzők szerint még most se jöttünk ki belőle, itt Európának a keleti részén, de én azért azt mondom, hogy a 18.-19. századig, hiszen a hűbériség lerombolásával és a polgári rend előtérbe kerülésével azért más korszak kezdődik. De olvasom a 9. verstől az 5. pecsét felnyitását. Itt megszűnik a lovas látomás, tehát a fehér, vörös, fekete, sárga. Kérnék szépen mindenkit, ezt a 4 szint jegyezzük meg, és ezt az egymás utániságot. Ez 1500-1800 évet összefoglal a kereszténységből. 4 szín. Nem kell sokat beszélni. Igaz, hogy sok beszédnek sok az alja, egyszerűen be lehet mutatni a történelmet, így, ahogy Jézus Krisztus bemutatja az emberi történelmet, de mi jön a halott sárga után, mert ezután már tényleg nem jöhet más lovas, de jön egy félelmetes látomás. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, ugye Sánta Ferenc 5. pecsét ugye innen van, de ő is azért választhatta 20. századi témára. Ez egyébként nem a 20. századot jelzi, a 20. század sokkal súlyosabb. Ez a 17.-18. századnak a jelképe, ez az 5. pecsét. Láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a bizonság tételért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz! Meddig nem ítélsz még? És nem állasz bosszút, vagy helyes fordítás szerint nem szolgáltatsz igazságot a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák, és mondatott nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiának száma, akiknek meg kell öletniük, és amint ők is megölettek. Nagyon sokan ezt a látomást teljesen félre szokták érteni. A lélek természetes halhatatlanságának a tanítását olvassák ki belőle, aminek persze semmi alapja nincsen. Mert hogy megértsük ezt a látomást, egyszerűen megint egy bibliai dolgot kell ismernünk, amit oly sokszor már aki többször volt itt az előadáson, tudja, hogy most is mit rajzoltam fel, az Ószövetségi templom 3 részét. A szentek szentje a legbelső rész, a szent hely a középső rész, és a pitvaron volt az áldozati oltár, és amikor a bűnös ember ideállt, és oda tette az oltárra az áldozati állatát, leginkább ugye a bárány áldozatot, ráhárította a bűnét, és megölte a másik kezével az áldozati áratot, akkor egy csatorna rendszer ment el a föld alatt, és vezette el az állatoknak a vérét, ugye, mert itt nagyon sok állatot áldoztak, hát egy, mondjuk egy húsvét ünnepen, egy pünkösd ünnepen, egy nagy engesztelés nap, és más egyéb alkalmakkor sok ezer zarándok állt itt a lépcső soron, és énekelte ugye a grádicsok énekét, és jöttek a bűneikről vallás tévén, és nagyon sok állatot megöltek, és ezeknek az állatoknak a vérét egy ilyen csatorna rendszer a templomhegyen kívülre elvezette, tehát itt fertőzésnek, betegségnek a lehetőségét ki kellett zárni. És ezt a képet használja fel a Szentírás. Pál apostol mondja a Római Levél 8. fejezetében, hogy a hívő embereket is úgy tekintik, mint Jézust. Ahogy Jézust megölték, a hívő embereket is úgy tekintik, mint vágójuhokat. Mert aki szelíd, aki szeret, aki igazságot szeret, arra sokszor azt mondják, hogy minek is él ezen a földön. Mert ugye az Antigonéban is ez a nagy összecsapás, amikor Antigoné és Kreón vitatkozik, és Antigoné ragaszkodik az igazsághoz és a becsülethez, és ragaszkodik ahhoz, hogy én szeretetre születtem, nem gyűlöletre. Hát csak ezt a két mondatot érdemes megjegyezni az Antigonéból. Antigoné azt mondja, hogy én szeretetre születtem, nem gyűlöletre. Akkor Kreón rögtön odavágja neki, szeress a más világon, ott lehet. Ez a föld nem a szeretet birodalma. Ez a föld az érdek birodalma. Itt aki hatalmas, majd megmondja a gyengének, hogy mit csináljon. Ha meg nem tetszik, és te szeretni akarsz, hát a más világon lehet. Nagyon szívesen megszabadítunk az élettől. Ezt már a görögök is tudták. Ezt nem én mondom önöknek, nehogy valaki azt mondja, hogy milyen komor történelmi látást hal itt a jogi egyetem hatos termében. Ezt 2400 évvel ezelőtt Szofoklész is megírta. Szeress a más világon, ott lehet. Sokszor hívő embereket úgy tekintettek, mintha nem is lettek volna emberek. Megkérdezem önöktől, miért Jézust minek tekintették? Jézussal mit meg nem engedett magának a világ, hogy csináljon? Állattal szoktak olyat csinálni, amit Jézussal csináltak? Miért mondja az Dániel könyve 9. fejezete, hogy ki írtatik a messiás? Miért ezt a szót használja? Kiírtani, ugye erdőket lehet, meg állatsordákat, meg veszett fajokat lehet kiírtani. Jézus Krisztussal is azt tette ez a világ, amit nem tenne esetleg állatokkal sem. Az emberiség teremtőjével, az a teremtő Istennel úgy bántak, mint a vágó juhokkal, és Jézus követőivel is úgy bántak. És a középkor végén bántak még csak úgy, ahogy nem is gondolnánk. Tehát ugye az ember azt gondolja, hogy vége van a középkornak. Mondjuk jön a reformáció, jönnek már a szabadságjogok, jönnek már a polgárság, meg jön egy másfajta világberendezkedés. Mikor dúlt leginkább a középkor? 1500-as évek, reformáció időszaka. Csak Franciaországban több mint 10 vallásháború. 1572 Szent Bertalan éjszaka, hírhet, mind a mai napig hírhet vérengzés. Tovább megyünk, 17. század, 1655 Waldensek üldözése, egész Európa felhördül, hogy Waldens nőket és gyerekeiket a római csapatok a sziklákhoz verik, paskolják, ölik meg, rettenetes kegyetlenséggel. A középkor mikor tombolta ki magát? A 16., 17., 18. században. Emberek millióit ölik meg a hitükért, a vallásukért. Persze akkor vannak milliók, mert akkor már kézbe kerül a Biblia, tehát itt már a reformáció idején kézbe kerül a Biblia, már nagyon sok embernek felnyílik a szeme, már nagyon sok ember keresztény is kezd lenni, és követni akarja Krisztust, hát erre jön a rettenetes nagy megtorlás. Hát akkor meg kell ölni őket. Kereszténység története. Én inkább Arany Jánossal nem úgy mondanám, hogy mi az emberiség története, szomorú egy tanulmány, inkább úgy mondanám, hogy mi a kereszténység története, szomorú egy tanulmány. Mert a kereszténység történetében a legnagyobb vérengzések ekkor vannak, és ezt eleveníti meg, ez az 5. pecsét, hogy úgy tekintik az embereket, mint a vágó barmokat. Akik hívő emberek, Krisztushoz ragaszkodó emberek, mint a vágójuhok, úgy ölik meg az embereket. És ezáltal már eljutunk ide, szinte a mi modern korunk küszöbére, már itt vagyunk a 18. században, 2 évszázaddal ezelőtt, és a 6. pecsét felnyitásakor, már nem írok évszázadot, csak ezt írtam, hogy 18. század kötőjel és egy kérdőjel. Miért? Megtetszenek látni? A 6. pecsét már a mi történelmi korunkba úszik bele. Amikor felnyitja Jézus a 6. pecsétet, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mi a 6. pecsét idején élünk. Miért? Tessenek meghallgatni. Azután láttam, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai a földre hulltak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatott. És a földnek királyai és fejedelmek és gazdagok és vezérek és hatalmasok, és minden szolga és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba és a hegyeknek kősziklájába, és mondták a hegyeknek és a kősziklának, essetek mi ránk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Nem tudom, hogy érezzük-e, hogy miért kell ide kérdőjelet tenni, és még a 6. pecsét idejét nem éltük végig. Mert amikor az ég eltakarodik, amikor vége lesz ennek a történetnek. Hát most még a történelemben élünk, de a történelemnek egyszer vége lesz. És a hatodik pecséd egészen a végig fut elő. Mert honnan kezdődik a hatodik pecsét? Miért mondom azt, hogy a 18. századtól? A 18. században, mint egy gongütés köszönt Európára, de az egész világra a nagy lisszaboni földrengés, 1755-ben. Ezért mondja először, hogy nagy földindulás lett. Ez a lisszaboni földrengés tulajdonképpen nem csak Lisszabont, nem csak Nyugat-Európát érintette, hanem tulajdonképpen Grönlandtól a fél világot egészen Afrika déli partjaig egy óriási földrengés sorozat, láncolat, ami ugye Lisszabonban érte el a csúcspontját több tízezer embernek az azonnali halálával. Voltaire erre írta a lisszaboni földrengésről című versét. Szintén 18. századi fejlemény és 19. század elejé fejlemény is ebben a könyvben nagyon részletesen beazonosítja ezeket a jelenségeket. A nap elsötétülés, a csillaghullás, tehát olyan természeti tünemények, amelyek a modern kor elején köszöntöttek a világra, amivel Isten jelzést akart adni, hogy a világ napjai meg vannak számlálva. Ettől a pillanattól most 201 néhány évet élünk, és ezek a jelenségek a bibliai látomások és proféciák szerint teljesen is be fognak következni, ez csak gongütés volt. De a földrengések száma változatlanul hatalmas méretekben nő. Jézus maga mondta, hogy lesznek éhségek, földindulások, járványos betegségek mindenfelé, Máté Evangélium a 24. fejezetében. Tehát maga a természet is megrendül. Valóban el lehet mondani Vörösmarty Mihály szavával, az ember fáj a földnek. Iszonyatos dolgok történnek a földön, és már a föld nem bírja. Tehát nem bírja. Ez csak így lehet elmondani metaforikusan és röviden, hogy az ember fáj a földnek. A föld már nem bírja, mint egy Kálnoki László mondja egy másik versében, olyan a föld, mint egy hátas ló, amely azonban le akarja vetni már ezt az iszonyatos lényt, aki az ember, aki az ő hátán ezt meg ezt csinálja. Igen, erről van szó. A hatodik pecsét felnyitásakor beszél itt a látomás vezérekről, királyokról, hatalmasokról, Ézsaiás könyvére visszautalva, a Biblia is azt jövendőli, hogy mi egy olyan korban élünk, amelynek az egyik legnagyobb problémája a pauperizmus. Vagyis a nagyon gazdagok és az emberi szint alá lesüllyedt, nagyon szegények és nagyon nyomorúságban élő közötti óriási feszültség. Ma a világon 1,5 milliárd ember éhezik, ez a világnak az egynegyede, majdnem egynegyede. Minden nap meghal 45, most már azt mondták, 50 ezer gyerek hal meg minden nap csak éhínség következtében. Iszonyatos a világon, a nagyon gazdagokkal 3-4-szeres élelmiszermennyiségben és a nagyon szegényeknek az esete, ahol nincs egy betevő falat napokig, és az emberek kivérzenek, kiéheznek és meghalnak, és mint az állatok úgy halnak meg, hogy Vörösmarty mondja az idézett Emberek című versében, és szörnyű béke van, és az ember rémítő szapora, talán, hogy a dögvésznek egykor dicsőbb legyen tora. Ez a mi mostani világunk. És ez a mostani világ beletorkolik egy egyetemes válságba, és egy óriási világméretű válságba, és ahogy előre szalad a világ történelmének lezárulásáig, azért itt felhangzik egy kérdés a hatodik pecsét végén, hogy közel van az Isten közbelépése. Az Isten nem tűrheti tovább ezeket az állapotokat. Hogy Jónás is azt a parancsot kapta, hogy menjen Ninivébe, mert a város gonoszsága felhatolt az Isten elébe, vagy a mai világ is egy nagy Ninive, vagy egy nagy Sodoma és Gomora, és az Isten elébe felhatol a gonoszság, és azt mondja az Isten, hogy közbe kell lépni, hogy közbeléptem Bábelnél, közbeléptem Sodománál, Gomorámál, közbeléptem Ninivénél, Babilóniánál, minden elfajult történelmi időszaknál az Isten közbelépett, most egy egyetemes közbelépés következik. Kinek a közbelépése? A bárány közbelépése. Mit mond a bárányról? Mert eljött a bárány haragjának a napja, és kiállhat meg. Kedves hallgatók, a bárány haragszik. Ezt el lehet képzelni. A bárány nem szokott haragudni. A bárány olyan szelid és nyugalmas állat, hogy az üthetik, vághatják, a bárányból soha nem lesz kutya vagy farkas. de a Biblia mégis azt mondja, hogy Jézus Krisztus az életét adta, az elmúlt 2000 évet adta, kegyelmet adott, de a kegyelem idő vége felé jár, és eljön a bárány haragjának napja, és kiállhat meg? Mert most nagyon sokan élve fogják megérni Isten közbelépését, Jézus Krisztus második eljövetelét, és ezért kell itt kinagyítani ezt a részt, hogy kiállhat meg? Nagyon sokan élve érik meg Jézus második eljövetelét, el fogja őket fogadni Jézus Krisztus? Mi alapján fog Jézus Krisztus élőket elfogadni? Hiszen eddig a történelemben nagyon sokan meghaltak emberek. Rajtuk majd az ítéletben derül ki, az igazak fölötti ítéletben, ami a Biblia szerint már elkezdődött. Tehát a Biblia szerint az igazak fölötti ítélet, hogyha most méretarányosan jelölném, akkor azt mondanám, hogy itt már elkezdődött a mennyben az igazak fölötti ítélet, mert az igazakat Jézus fel fogja támasztani a második eljövetelekor. Ezt könnyen megérthetjük. Péter apostol első levele, 4. fejezet, 17. verse világosan mondja, hogy az 1 Péter 4.17, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Na de akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azoknak mi lesz a megítélésük? Ez a Jézus Krisztus apokalipszise második kötet, a jelenések könyve 7. fejezetének, ennek a közbeékelt látomásnak hosszú fejezetet szán, a Bibliának egyik legcsodálatosabb látomása, hogy a mikorunkban, a kegyelemidő végén még lehetséges a megváltozás. Nem szükségszerű azonosulnunk egy globalizált világgal, amely az önzést teszi globális törvényé. Lehetséges a megváltozás, de a megváltozás csak az egyesek számára lehetséges. A világ nem lesz jobb. Nagy közösségek, csoportok nem fognak belátásra jutni, egyes emberek fognak belátásra jutni. Az a bizonyos jelképesen említett jelenések könyve 7. fejezetében jelképesen említett 144 ezer, a 12 zsidó törzsnek 12 ezerrel való szorzata, tehát 12 zsidó törzs 12 ezerrel, így jön ki a 144 ezer, amelyet itt a 7. fejezet egy nagy sokasságnak mond, amelyet senki meg nem számlálhatott, mondja a 7. fejezet 9. verse. Tehát ez nem egy szó szerinti 144 ezer ember, hanem azért használja a bemutatásnak ezt a formáját, hogy a látomás rámutasson arra, hogy személyes megváltozás, személyes megtérés. Aki Istenhez fordul, megkapja az erőt. Aki visszatér a bibliai mércéhez, Krisztus parancsolataihoz, a Szentlélek által más ember lesz, és Krisztus második eljövetelekor nem fog meghalni, nem fog elpusztulni, mint egyébként a föld többi embere, akik azonosulnak a gonoszsággal. Nagy evangélium hirdetés könnyíti meg még a 144 ezernek a kiválasztódását, mert a 144 ezerrel jelképezett sokaságról annyit kell tudnunk, hogy ezek azok az emberek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, és egytől egyig elfogadásra találnak. Őket Jézus halál nélkül, élő állapotukban elváltoztatva őket, mennyei dicsőségre viszi fel őket a mennybe. Két rész egyesül Jézus második eljövetelekor, ez a kettős vonal jelzi Jézus második eljövetelét. Jézus második eljövetelekor egyrészt az ítéletet végrehajtja Jézus az igazakon, tehát feltámasztja az eddig élt igaz embereket, Ádám és Évától fogva a mai korig élt igaz embereknek Jézus visszaadja az életüket. Ez az igazak feltámadása, ez is egybeesik Jézus második eljövetelével, és Jézus második eljövetelével egybeesik az élő igazak elváltoztatása vagy átváltoztatása, és egyesül az emberiség két csoportja. Az igazak két csoportja, az eddig valaha élt igaz emberek, akik feltámadás útján, és a most igaz módon élő emberek, akik megérik Jézus második eljövetelét, átváltoztatás útján jutnak majd Krisztussal együtt a mennybe. És hogy Krisztus milyen gyorsan jön a mennyből és tér vissza a mennybe, a 8. fejezet első verse, a látomás sorozat utolsó mozzanata ezt mondja, és amikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. És ezzel lezárul a látomás sorozat. Mit fejez ez ki? Mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Kedves hallgatók, az előadást azzal kezdtem, hogy a mennyben nem csendesség látomásban részesültünk. Ott énekek zengtek, hála himnuszok szálltak fel az Isten trónjához. Mikor lesz nagy csendesség a mennyben? Amikor megszűnik Jézus Krisztus közbenjárása az emberiségért, amikor Jézus Krisztus elindul a mennyből mennyei seregek kíséretében, hogy magához vegye azokat az embereket, akik a történelemben győztek, akik a valódi történelmet írták. Mert az a történelem, amit most tanítanak velünk, ez a hamis, hazug történelem, az árnyékok történelme. Jézus azoknak az embereknek adja vissza az életét, akik a történelemben valóságosan a szeretet és az igazság törvényei szerint éltek. Jézus eljön ezekért az emberekért. Ezekért az emberekért a közbenjárás, akik élnek, megszűnik. Mindenki irányában megszűnik. Jézus Krisztus közbenjárásáról a következő látomás sorozatban beszélnék. Ez majd a 8. fejezet 2. versétől kezdődik a 7 trombita szó látomása. Most csak annyit jelzek, hogy ez a fél óráig való csendesség a Bibliának a legrövidebb proféciája, napokat jelent. Ugye a fél óra, ez a napnak hányad része? Ugye egy óra nap 24 része, a fél óra 48 része. A profétai napével szerint egy évben 360 nap van, ugye a zsidók 12 hónapban és 30 napos hónapokban számoltak. A 12-szer 30 az 360, ennyi volt a zsidó évszámítás. Ha 360-at elosztom 48-szal, hiszen itt fél óráig lesz csendesség, tessenek elvégezni a matematikai számítást, 360-ban a 48. Ez 7,5 nappal egyenlő. Jézusnak az eljövetele a mennyből, amikor angyal seregek kíséretében eljön a mennyből, és visszatér a mennybe, ez egy bizonyos időt igényel, hiszen egybe kell gyűjteni azokat az embereket, akiket itt a földön erre a kérdésre, amit elhangzik a 6. pecsétnél, hogy eljött a bárány haragjának a napja, ki állhat meg? Ezek az emberek, akik küzdenek, akik a mai kor küzdő emberei, akik ma vissza akarnak találni az Istenhez, nem egyházakhoz akarnak visszatalálni, vagy felekezetekhez, az is van a mai világban, nem sokat ér az ember, aki ilyen formális megoldásokban látja az életének a megoldását. Az Istenhez kell visszatérni. Az Isten erejéhez, a Szentlélek megújító erejéhez Krisztus által. Azokért eljön Krisztus, egybegyűjti őket, az angyalok kíséretében jön el, és angyalok gyűjtik egybe, miközben Jézus megjelenik a levegőjékben, hogy ő mondta, miként a villámlás ellátszik napkelettől napnyugatig, mondta Máté 24. fejezetében, úgy lesz az ember fiának eljövetele is, és sírni fog a föld minden nemzetsége. Sírni egyesek azért, hogy nem tudnak már változtatni az életükön, egy keserű sírás lesz, és sírni azért örömkönnyek között, hogy eljött a mi Istenünk, akit vártunk, örvendezzünk és vigadjunk az ő szabadításának, hogy Ézsaiás könyve 27. fejezetében olvashatjuk ezt a jövendőlést. Jézus, amikor eljön, a mennyből eljön ide a földre, és a földön összegyűjti az igazakat, és magával viszi a mennybe. Igen, lezárul az a történelem, amelynek a valódi főszereplőit, a valódi győzteseit Jézus összegyűjti, és akikkel együtt a mennyben a történelmet ki fogják értékelni, azoknak a történelmét, akik lehet, hogy nagyok voltak a világ történelem könyvei szerint, de akiknek Jézus mégsem adhat örök életet. Tudnék, Jézus, amikor feltámasztja az igazakat, és elváltoztatja az élő igazakat, és magával viszi őket a mennybe, a Biblia szerint az ítélet második szakasza veszi kezdetét. Ez az ítéletnek az első szakasza, az igazak fölötti ítélet. Ez már a Biblia szerint ma folyik, most is folyik a mennyben. De az ítéletnek a második szakasza, Jézus második eljövetele után, ez a nem igazak fölött, vagy kárhozattak fölötti ítélet. hogy az úgynevezett milleniumi vagy ezeréves ítélet, amely tehát Jézus második eljövetelét követi, és amelyben Jézus megmutatja, hogy ő mindenkit valóságos élethez akart segíteni. Ő minden embert szeretett, ő minden emberért az életét adta. Hogy nem minden ember él a lehetőséggel, hogy nem minden ember akar élni. Ez nem az Isten hibája. Ha valaki nem akar élni, ha valaki nem akar örök életre eljutni, az Isten szomorúan, de le kell, hogy mondjon róla. Mert az Isten senkire nem erőlteti, erőszakolja rá az életet és az örök életet. De az Isten meg fogja mutatni, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet. Hogy Jézus mondta Jeruzsálem fölött, Máté Evangélium a 23. fejezet 37. verse szerint, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Ezzel záródik le ez a látomássorozat. És ami kérdésünk lehet még a Jelenések könyve két látomássorozata után, arra bőségesen meg fog válaszolni a harmadik látomássorozat, amivel két hét múlva foglalkozunk, és a negyedik látomássorozat, amivel majd négy hét múlva foglalkozunk. Hát itt ér véget a második látomássorozat.